Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Legutóbbi alkalommal járni Dinamikából a lineáris rendszerekkel foglalkoztunk, és azt is megnéztük, hogy hogyan tudjuk megoldani azt az egyenletrendszert, ami adódik, vagy hogyan jutunk el a karakterisztikus egyenlethez, a kezdeti értékeket hogyan tudjuk figyelembe venni. Most egy kicsit tovább megyünk, és megnézzük, hogy egy konkrét jellegzetes gerjesztésre adott válasza, nevezetesen a Dirac-deltára adott rendszerválasz, úgynevezett súlyfüggvény, hogyan használható föl arra, hogy a rendszert, jelen esetben a járműveket érő gerjesztő hatásra adó válaszfüggvényt elő tudjuk állítani. Tehát a kérdésünk, tárgyalásunk most a súlyfüggvényre vonatkozna. Lineáris rendszernek a súlyfüggvényével szeretnénk foglalkozni. Ebben az esetben azt mondhatjuk tehát, hogy van a rendszerünk, a lineáris rendszerünk, R a rendszer jellemző operátora, a bemenete egy speciális függvény, a Dirac-delta függvény lesz a bemenete, és erre adó válaszfüggvényét keressük, amit H-val fogunk jelölni, HT fogja jelölni a súlyfüggvényt. Tehát itt a bemeneten jelentkezik majd nekünk a Dirac-delta, aminek a jellegzetessége az, mindjárt kitérünk rá, hogy a T egyenlő nulla időpillanatban, egy impulzus éri a rendszert, egy egységimpulzus éri a rendszert, és erre adó válaszfüggvényt keressük, azaz nézzük időbeli lefolyását annak, hogy mi történik a rendszerben. A H, ez volt a Dirac-delta függvény, ez pedig lenne itt a HT függvény. Az idő függvényében, hát a rendzavarásnak megfelelően mit várunk, valami olyasmit várunk, hogy megzavarodik a rendszer, és aztán egy csillapodó rendszer valahogy csillapodó mozgást fog végezni. Ezt várjuk válaszként, és ez a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk meghatározni. Hát először a Dirac-deltáról mit tudunk mondani? Ugye a Dirac-delta függvény, amit ugye deltával jelölünk, az egy egység impulzus, tehát azt kell érteni, hogyha mínusz végtelentől a plusz végtelenig integráljuk a Dirac-delta függvényt, az idő függvényében, akkor egységet kapunk belőle. Ugye ezt közelíteni úgy szoktuk, ennek a közelítő függvényét szoktuk megjeleníteni. Közelítő függvény ennek az, amikor a T egyen nulla időpillanatban egy véges hosszúságú impulzust, mégpedig egy epsilon hosszúságú, időben epsilon hosszúságú impulzust működtettünk, értelemszerűen ennek a magassága viszont ez a függvényérték, ez 1 per epsilon nagyságú kell legyen, és a Dirac-deltához úgy juthatunk el, hogyha azt mondjuk, hogy epsilon értéke tartson nullához, így akkor végtelen keskeny és végtelen magas kis impulzust kapunk, és ennek az integrál értéke a továbbiakban is egy lesz. Na most, mit jelent ez a mi esetünkben? A mi esetünkben azt jelenti, hogy egységimpulzust működtetünk rá. Itt ez egy kitérés, tehát a H függvény, amit jelentkezik, ez a mi esetünkben egy kitérés, tehát azt mondhatjuk, hogy H, T, ez lenne a kitérés függvény. Akkor ennek a deriváltja a H pont T, ez pedig a sebesség függvény, ugye? Sebesség függvény. Na most mi ezt a Dirac-delta gerjesztést egy tömegű lengőrendszerre szeretnénk alkalmazni. Ugye, itt a útorán föl is rajzoltuk a modelljét, azaz, a mi esetünkben ez valahogy úgy néz ki, hogy van egy M tömeg, valamilyen rugóval és csillapítóval rögzítjük a környezethez. Most nem adunk rá itt alul gerjesztést, hanem egy erőgerjesztést működtetünk rá. Itt egy FT függvényt, erőfüggvényt működtetünk rá, valamilyen erőt működtetünk rá, és azt nézzük, hogy milyen lesz ennek a változása. Milyen ennek a változása, ennek a kitérése lesz számunkra a HT függvény. Most a gerjesztés, ez az erőfüggvény, ennek kell egységimpulzusnak lennie. Tehát ennek kell olyannak lennie, hogy egységimpulzust jelentsen, FT, egységimpulzus. Gerjesztés. gerjesztés. Mit jelent az egységnyi impulzus? Azt jelenti, hogy mi az impulzus, hogy a sebesség és a tömeg szorzata. Tehát azt jelenti, hogy a sebességnek és a tömegnek a szorzata m-szer v egyenlő egységnyi kell legyen. Mi esetünkben mi a v sebesség? Ugye fel is írtam külön, az a h pont. A h pont t. Ugye? Mégpedig a nulla időpillanatban kell akkorának lennie, úgy is írom ide inkább, hogy a H a nulla helyen, tehát akkor a sebessége legyen a nulla helyen, hogy annak az impulzusa egységnyi legyen. Ebből ki tudjuk számítani azt, hogy ezek szerint a kezdeti érték a mi esetünkben azt jelenti, hogy a T egy ilyen nulla időponthoz képest, természetesen picik epsilonnal a T egy nulla időpont után, de epsilon tart nullához, a sebesség értéke az ezeknek megfelelően 1 per m nagyságú kell legyen. Tehát ez egyik kezdeti érték, amit a megoldásban figyelembe szeretnénk venni. Másik kezdeti érték pedig az evidensen az a kezdeti érték, hogy nulla időpillanatban maga a kitérés értéke is zérus legyen. Tehát a másik kezdeti értékünk pedig maga a súlyfüggvénynek a kezdeti nulla időponthoz tartozó értéke, ez pedig zérus értékű legyen. Tehát ez lenne a két kezdeti érték, amely kezdeti érték feltétel mellett keressük azt, hogy mi lesz ennek a rendszernek a megoldása, hogyha tehát ezzel az egységnyi gerjesztéssel látjuk el. Hát ugye múltorai megoldásra kicsit visszatekintve, most ezt ugye nem részletezve, azt kaptuk, hogy ennek a egyszerű kis modellnek, egy tömegű modellnek, egy szabadság modellnek a megoldás függvényére, előző órán azt kaptuk, hogy erre megoldás függvénynek, hogy ennek a megoldás függvénye az valami C egyszer E ad lambda 1T plusz C kettőször E ad lambda 2T. Ugye ez lenne a H megoldás függvénye, amit keresünk. Ugye a múltórai tapasztalatunk alapján, csak emlékeztetőleg ugye ez egy elsőrendű, ugye egy szabadságfokú rendszer, ennek két saját értékét tudjuk ennek a feladatnak megkapni, a lambda 1 és lambda 2 a két saját érték, mind a két saját értékhez két tetszőleges konstans hozzárendelhető, mert ugye múltórán is megállapítottuk azt, hogyha egy ilyen lineáris rendszernek megoldása valamely függvény, akkor megoldás annak a függvénynek a C-szerese is. Tehát ez jelen esetben számunkra a függvény megoldása, illetve a rendszer megoldás függvénye. Ehhez kell nekünk olyan C1, C2 konstansokat találni, hogy lambda 1 és lambda 2 mellett ez a feltétel, ez a kezdeti feltételrendszer ki megvalósuljon. Még mit tudtunk lambda 1-ről? Lambda 1-re azt mondhattuk, hogy van mínusz béta plusz négyzetjük alatt béta négyzet mínusz alfa négyzet alakú volt. A lambda 2 saját érték pedig mínusz béta, mínusz négyzetjük alatt, b négyzet, mínusz alfa négyzet alakú volt. Na most ezt a rendszert, ugye, ha ezt ilyen jellegű megoldást keresünk, azaz, ugye a múlt órán beszéltünk a kritikus csillapításról, ha lengő megoldást keresünk, vagy arra számítunk, akkor az akkor lehetséges, hogyha gyök alatti kifejezés értéke az negatív, ugye, akkor kapunk periodikus megoldást. Ezért aztán azt mondom, hogy az alfa négyzet mínusz béta négyzet különbségre alfa négyzet mínusz béta négyzet az nullánál nagyobb, ezt jelöljük mondjuk gamma négyzettel, ezt a különbséget, de talán nem jó helyre írtam itt, mert ezt folytatni szeretném ezt a kifejezést. Tehát azt mondja, hogy az alfa négyzet mínusz béta négyzet egyenlő gamma négyzet helyettesítés után a két saját érték azt olyan formába tudom írni, hogy mínusz béta plusz iszer gamma, ugye a gamma négyzetből mondjuk után, az másik saját érték pedig a mínusz béta, mínusz iszer gamma lenne tehát a másik saját érték, amit megkapnánk. A feladatunk most az, hogy a C1 és a C2 konstansokat ilyen feltételek mellett próbáljuk meg meghatározni. Ehhez rendelkezésünk rá a súlyfüggvénynek a felvett alakja, akkor alkossuk meg a sebességfüggvényt is, a H pont T függvényt, talán aláírom, hogy jobban lássuk a csatlakozást. Tehát azt jelenti, ennek a derivált függvényét kell alkotnunk, a C1 konstans, szóval ugye az E ad lambda 1T-nek a deriváltja lambda 1-szer E ad lambda 1T, plusz C2-ször az E ad lambda 2T-nek a deriváltja lambda 2-ször E ad lambda 2T. Ez lenne tehát a sebesség, és most jöhet akkor a két kezdeti érték, Most jött a két kezdeti érték, amely azt mondja, hogy ennek a két feltételnek teljesülnie kell. Akkor talán itt folytatom a megoldást. Kezdeti érték. Behelyettesítése. Két egyenletet fog nekünk szolgáltatni. Ugye a H a nulla helyen, ugye? Az egyik kezdeti értünk, a H a nulla helyen, amire azt mondtuk, hogy legyen nulla. Azt úgy kapjuk meg, hogy ebbe a H egyenletbe behelyettesítjük a T egyenlő nullát. E a nulladikon az egyenlő egy egyel, tehát azt jelenti, hogy behelyettesítés után, de talán leírom, hogy valaki nagy eltévedjen, E ad lambda 1 nulla, plusz C kettőször E ad lambda 2 nulla, ez nem más, mint C1 plusz C2. Ugye ebből azt kapjuk, hogy a nulla egyenlő C1 plusz C2-vel, ha a sebesség H pont értékébe helyettesítjük be a nullát, még egyszer hangsúlyozom, ez a nulla a T1 nullidőponttól epsilon mértékben további növekedett T értéknél veendő érték, hiszen a nulla időpontban érkezett a Dirac delta gerjesztés, és epsilon tart nulla érték után, mondhatjuk azt, hogy a sebesség értéke az impulzusnak megfelelő. De ha ebbe behelyettesítjük a T egyenlő nullát, akkor itt pedig azt kapjuk, hogy pontosabban nem a nullát, hanem a T egyenlő nullát, de ennek az értéke az 1 per m kell legyen, ugye? Tehát 1 per m kell legyen a sebesség értéke ebben a nulla pontban, akkor azt mondhatjuk, hogy az C1-szer lambda 1, itt az E ad lambda T-t most már nullának veszem, nem írom le még egyszer, a másik tag pedig C2-ször lambda 2 alakot ölti, és itt rendelkezésünkre áll ez után két egyenlet, amelyben két ismeretlen van számunkra, a C1 és a C2, ezt a két ismeret egyenletet kell nekünk most megoldanunk. Hát a megoldás viszonylag egyszerűen adódik, ebből a kifejezésből megállapíthatjuk azt, hogy a C2 értéke az mínusz C1. Tehát a két konstans egymással azonos nagyságú, de ellentétes előjelű, helyettesítsük azt be ebbe az összefüggésbe, akkor azt kapjuk, hogy ebből az összefüggésből ezek szerint 1 per m, mondjuk a C1-et választom ki, és azt mondom, hogy az C1-szer lambda 1, és mínusz C1-szer lambda 2 alakot ölti. A C1-et innen kiemelhetjük ezek után, és akkor C1-szer lambda 1 mínusz lambda 2 különbséget kapjuk. A két lambdának a különbséget pedig jól mutatta itt a fölötte levő összefüggés, helyettesítjük ezt ide be. Akkor C1-szer, hogyha a két lambdát egymásból kivonjuk, itt egymás alatt szépen látszik, akkor mit látunk? Ugye a mínusz beta értéke kiesik, és marad az I-szer gamma kétszeres mértékben. Azért még egyszer leírom, nehogy valaki itt eltévedjen. Tehát a mínusz béta plusz I-szer gammaból kell kivonni a mínusz-mínusz bétát, és a mínusz-mínusz I-szer gammát. Ugye, ezeket kell belőle kivonni. Hát láthatóan a béta értéke kiesik, és az I-szer gamma értéke pedig kétszer szerepel. Tehát arra mondhatjuk ezek után, hogy ez C1-szer, 2 iszer gamma. És még egyszerűen a végét, ennek kell egyenlőnek lenni, ennek kell 1 per m-mel egyenlőnek lenni. Hát ezek után ebbe a C1 konstansnak az értékét, ha kiszámoljuk, akkor ide fölírom a helytakarékosságból, azt kapjuk, hogy C1 egyenlő 1 per 2 m-szer iszer gamma. És ez egyben egyenlő a mínusz C2-vel is. Itt tehát megkaptuk a két kezdeti értéket. Ezeket a kezdeti értékeket, ha visszahelyettesítjük a megoldás függvényünkbe, itt van a megoldás függvény, akkor megkapjuk belőle a keresett H függvényt, azaz a súlyfüggvénynek az időfüggvényét. Hát ezek után azt írhatjuk, hogy HT, mint a súlyfüggvény, ugye C1, C2-t, ha tetszik, ki is tudom emelni, hiszen a kettő egymásra ellentett egyenlő, tehát a konstans értékét elég, ha egyszer leírom. Tehát inkább ez úgy fogom, hogy egyenlő C1-szer E ad lambda 1T mínusz E ad lambda 2T. Ugye most a C1 egyenlő mínusz C2 helyettesítést végrehajtottam, és most behelyettesítem ide C1 értékét, ott a tábla végéről 1 per 2 M-szer I-szer gamma volt a C1 értéke, szorozva E ad Na most itt a lambda 1, lambda 2 helyére helyettesítjük be az ottan értékeket, ami azt jelenti, hogy itt van egy mínusz beta plusz iszer gamma t, ugye az e ad lambda 1 t helyén, és van egy mínusz e ad mínusz beta mínusz iszer gamma t függvény különbsége. Na most ugye a logaritmus, vagy ha exponenciális függvényt tekintettem, az e ad mínusz bétát ki tudjuk ebből emelni. Itt folytatom talán egyenlőre. Akkor az 1 per 2 m-szer i-szer gamma konstanst egyenlőre leírom. Szorozva e ad mínusz bétaszor. Mi marad az árójelben? Ezek után van egy e ad i gamma t mínusz e ad mínusz i gamma t. Na most itt valamire ráismerhetünk. Nem szerencsésen írtam a konstansokat, de azt mondja, hogy ez a két exponenciális függvény különbsége, hozzávéve az egyperit, valamint az egykettedet, így most bekarikázom ezeket mind együttesen véve, ezek egy jól ismert függvényt alkotnak, majd később még vissza is térünk rá, ezek összességben egy színusz függvényt alkotnak. Ugye ez a függvény különbség, ez nem más, mint a színusz gamma t-nek az értéke, és végül is ezek után, tehát azt jelenti számunkra a megoldás, hogy a konstansok közül maradt az 1 per m szer gamma, m szer gamma, és a függvények közül pedig van egy exponenciális függvény, egy mínusz e ad mínusz beta t, itt a t betűt lefelejtettem, nem szándékosan, e ad mínusz beta t, és a szorzója egy színusz gamma t lenne tehát a megoldás. Még egyszer jön az elejét, hogy szépen be tudjam keretezni. Ez lenne tehát a HT függvény, ez lenne a súlyfüggvény, tehát a megoldás függvény. A Dirac deltára, impulzus gerjesztésre adott válasz. Hogy néz ki ez a függvény? Nézzük, valóban olyan függvénye, mint amit vártunk. Hát az idő függvényében, ha ábrázoljuk, akkor ez két függvény szorzata. Van egy periodikus összetevője, egy gamma körfrekvenciájú periódikus függvény, ami azt jelenti, hogy a periódus idő az nem más, mint a gamma per 2 pi, tehát egy nagy t periódussal van egy színuszos összetevő, most egyelőre felrajzolom a színuszos összetevőt, amelynek az amplitúdója lenne 1 per m-szer gamma, de ehhez még hozzájön egy exponenciálisan csökkenő függvény, ugye, ami egyről értékű függvény, ez azt jelenti, hogy összességét tekintve ez a függvény egy csökkenő amplitúdójú, de színuszosan változó periódikus függvény lesz. Tehát valami ilyesmi megoldás függvényt kapunk, ahogy azt vártuk. Hát itt egy kicsit eltévedtem a periódussal, de nagyjából talán látszik. A burkoló görbéje egy exponenciális függvény, az e ad mínusz beta függvény, és ezen belül periódikus változást mutat. Ez lett tehát a kapott H és új függvény. Ez egy jellegzetes függvény, mégpedig azért mindjárt látni fogjuk, mert felhasználható arra, hogy ennek alapján bizonyos gerjesztésekre adott válaszokat is ki tudjunk számolni. Azonban mielőtt rátérnénk, egy másik függvényről is ejtsünk szót, ez a másik függvény pedig lenne az átmeneti függvény. Beszéljünk az átmeneti függvényről is, ami szintén egy speciális gerjesztése ezeknek a rendszereknek. Ugye ebben az esetben a gerjesztő függvény, a bemenet, az FT függvény, az nem egy impulzus függvény, hanem egy lépcső, egy lépcsős függvény, mégpedig egy egységugrás függvény jelent. Tehát azt jelenti, hogy a gerjesztés függvény, mindjárt nézzük, hogy hogyan is jelöljük ezt a függvényt. Ugye ez lenne az UT átmeneti függvény, UT a gerjesztő függvény, bocsánat, tehát UT az egységugrás függvény, az olyan függvényt jelent, ami a T egyenlő nulla időpillanatban egy egységnyi értékre ugrik hirtelen föl, tehát T negatív T értékeknél zérus, és T egyenlő nulla időpillanatban egységnyi értéket vesz föl. Na most mi a köze ennek a függvénynek mi a köze vajon az egységugrás függvény, vagy a Dirac-delta impulzus függvényhez. Könnyen megtalálhatjuk ezt az összefüggést, hiszen ha ezt a fölírást nézzük, azt jelentett, hogy Dirac-delta egy olyan függvény volt, aminek az integrálja 1. Ez a változás, ami a Dirac-delta következtében megtörténik, ez a nulla időpontban történik meg. Tehát azt kapjuk igazából, hogy ez a függvény, amit itt megkapunk, ez az ütőfüggvény, ez a T1-en a nulla időpontokra azonosan egy értéket ad. Pontosan az integrál értékét adja meg a Dirac-delta függvénynek, tehát azt mondhatjuk, hogy ezek szerint ez a gerjesztő függvény, úgynevezett egységugrás függvény, UT egységugrás függvény, ez nem más, mint a Dirac-delta függvénynek az integrálja, tehát azt mondhatjuk, hogy az UT az végül is nem más, mint integrál mínusz végtelentől, ha úgy tetszik, egy T időpontig a delta tau d tau. Ugye? Tehát azt mondhatjuk, hogy az egységugrás függvény az nem más, mint a Dirac-delta függvénynek az integrálja. Márpedig, hogyha ez így van, ugye, ha leszeretnénk írni a függvény lefolyását, akkor végül is eset szétválasztással úgy is megadhatjuk, hogy az értéke nulla akkor, hogyha a T értéke kisebb, mint zérus, és az értéke egységnyi akkor, hogy a T értéke nagyobb egyenlő, mint nulla. Ugye? Tehát végül így is megadhatjuk, de számunkra az a fontosabb megállapítás, hogy ez igazából a Dirac-delta függvénynek az integrálja. Na most ez az integrál megközelítés viszont számunkra, mivel lineáris rendszerű van szó, egyszerűen megmondja azt, hogy mi is lehet a válaszfüggvény ennek a függvénynek. Azaz, ha keressük az átmeneti függvényt, átmeneti függvény AT, az meghatározható megint a rendszerből kiindulva. A következőt mondhatjuk, hogy ez azt jelenteni az átmeneti függvény, hogyha bemenetünk most ugyanarra az R lineáris rendszerre, amire az előbb a Dirac-delta bemenetet működtettük, most ha bemenetünk az UT egységugrás függvény, akkor a kimeneten az AT átmeneti függvényt szeretnék megkapni. Most hogyan tudjuk az átmeneti függvényt egyszerűen felírni? Szimbolikusan azt mondhatom, hogy az átmeneti függvény az nem más, mint a rendszer válaszolása az UT-re. Azt jelenti, tehát, hogy az AT függvény az nem más, mint a rendszer válasza az UT gerjesztő függvényre. Ugye a rendszer operátort ugye így jelöljük, hogy a bemenet elé írva a rendszer operátort jelképezi azt, hogy ez a rendszer kimenetét fogja szolgáltatni. Na most, ha azt mondjuk ezek után, hogy az UT egységugrás függvény az nem volt más, mint integrál mínusz végtelentő t-ig a delta tau d tau, akkor ez a felírásunk ez korrekt ilyen szempontból. Na most, mivel a rendszer lineáris, ugye, azt jelenti, hogy a R rendszerjellemű operátor a linearitás feltételét kielégíti, összeg és aránytartó. Az integrálás ugyanilyen operáció, összeg és aránytartó operáció, ebből adódóan a lineáris rendszerben ez a két operáció egymással felcserélhető. Tehát azt mondhatjuk ezek után, hogy ez ugyanaz, mint hogyha a mínusz végtelentől a t időpontig a r delta tau d tau kifejezésnek az integráját számolnánk ki. R delta tau pedig jelenti a rendszernek a válaszát a delta tauval jelzett Dirac-deltára. Ezt viszont meghatároztuk, hiszen a Dirac-deltára adott rendszerválasz, ide esetleg még pótlólag oda is tudom írni, hogy jobban látszódjon, hogy a HT függvény, ez nem más, mint a rendszer válasza a Dirac-delta T függvényre. Ugye? Tehát láthatjuk az integrál... Hoppá! Itt túl méreteztem a magasságomat. Tehát végül is, amit te megjelent, ez nem más, mint a HTU súlyfüggvény, tehát végül is azt kapjuk, még egyszer elejét, végét még egyszer írva, hogy az AT függvény az nem más, mint a H tau D tau mínusz végtelentől a T-ig tartó integrál értéke, azaz a súlyfüggvénynek az integrálja megadja az átmeneti függvényt. az átmeneti függvény. Függvény a HT súlyfüggvény integrálja. Integrálja. Természetesen visszafelé is érvényes, vagy megfordítva, azt is írhatjuk, hogy a HT súlyfüggvény az nem más, mint az átmeneti függvény, az AT átmeneti függvénynek az idő szerinti deriváltja, derivált függvénye. Tehát mind a két felírás természetesen egymással legyen értékű. Az egyiket meghatároztuk, akkor onnan a másik már egyértelműen adódik. Na kérem szépen, ismerjük tehát a súlyfüggvényt. Az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a súlyfüggvényt felhasználni. A következő gondolatunk át legyen az, hogy nézzük meg, hogy a súlyfüggvény segítségével egy egybemenetű, egykimenetű, tehát sisó rendszer gerjesztésre adott válaszának meghatározását tűzzük ki célul. Tehát tételezzük, vagy ismerjük a rendszernek a súlyfüggvényét, amely tehát a Dirac deltára adott válasz, és ennek alapján szeretnénk megállapítást tenni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ebből egy adott gerjesztésre adott választ megadni. Ez egyébként a konvolúciós jelenség lesz, a konvolúciós meghatározás. Na most ebből miből indulhatunk ki? Tételezzük meg, hogy van egy gerjesztés, egy tetszeles gerjesztő függvényünk. Az időbeli lefolyását tekintve itt egy darabon fölrajzolom. Tehát itt van egy GT gerjesztő függvény, talán egy szempontból azért egy monoton valamilyen függvény legyen. Tehát itt van egy ilyen gerjesztő függvény, és persze folytatódik, ez nem feltétlenül csak pozitív érték, de csak egy szakaszát rajzoltam föl. Adva legyen tehát ez a gerjesztő függvény, és erre való válaszát szeretnénk a rendszernek megalkotni. Hát a megalkotást tételezzük fel azt, hogy felosztjuk ezt az időbeli lefolyást időben, ha nem feltétlenül állandó, de delta t méretű intervallumokra. Elegedően sűrűn felosztjuk ezt a G függvényt, ez lenne tehát a GT gerjesztő függvény, felosztjuk intervallumokra. Olyan kicsi intervallumokra osztjuk fel, hogy egy-egy intervallumon belül egy konstans értékkel való közelítés, az jó közelítésnek számítson. Legyen ez a kiválasztott szakasz, amit itt most vizsgálat tárgyává teszünk, a TI-edik időponttól a TI plusz egyedik időpontig terjedő szakasz, és ennek a szélessége, ez a tartományi szélesség, ez pedig legyen delta TI. Tehát nem feltétlenül azonos osztásköz van, de természetesen praktikus szempontjai vannak az azonos osztásköznek is. Na most, vezessünk be egy Dirac delta helyettesítőt. Eltolt függvényt. Magyarul azt szeretném mondani, hogy ebbe a TI időpillanatban definiálok egy Dirac delta-szerű függvényt, amelyre azt fogom mondani, hogy úgy fogom jelölni Dirac delta TI. Ugye úgy fog kinézni, hogy eltolom a függvény kezdeti pontját a TI időpillanatban, tehát ide igazából a T-TI különbséget fogom szemléltetni, T-TI különbség lesz az argumentum, mert ez azt jelenti, hogy a nulla helyet ugye a T időpontban fogja fölvenni, tehát itt jelentkezne a csak halványan rajzolom a Dirac delta függvény, de nem egy ilyen végtelen magas, végtelen keskeny Dirac deltát veszek, hanem az epsilon szélességnek a delta T mértéket veszem föl. Tehát azt mondom, hogy ez egy olyan kis függvény lesz, de talán külön fölrajzolom, nem akarom azt a függvényt jobban összefirkálni, de azt jelenti, hogy ide, itt van a TI időpont, itt a TI plusz egyedik időpont, ebben az időpontban fölveszek ide egy függvényt, ezt a Dirac delta helyettesítőt, ez lesz nekem delta TI függvényem, témus t-i függvényen, amely tehát a t időpontban lesz nulla, odáig nulla lesz, delta t-i ideig, delta t-i a szélessége ennek az impulzus, ennek a, az impulzusnak, ebből adódóan a magassága mekkora lenne, ahhoz, hogy egy Dirac delta jellegű legyen, ezért a magassága az 1 per delta t-i lenne, ugye? Így biztosítottam azt, hogy a függvénynek az integrálja, hogy a Dirac deltától elvettük, az pontosan egységnyi legyen. Na most hogyan tudok ebből egységnyi függvényt csinálni? Hogyha ennek a függvénynek a magassága 1 per delta ti, akkor hogyan lesz az egységnyi magasság, hogyha megszorzom delta ti-vel? Tehát azt jelenti, hogyha itt most veszek egy másik függvényt, pirossal írom, delta ti, t minusz ti függvényt, ha megszorzom a delta t-vel, akkor egy olyan függvényt fogok kapni, aminek a lefutása ugyanilyen, ugye, ahol nulla volt ott az értéken, nulla lesz, de a magassága innentől kezdve, ugye ez a magasság, ez 1 per delta ti szorozva delta ti-vel, tehát végül is ez egységi magassági függvényt jelentett. Tehát kaptam egy olyan függvényt, ezt pirossal rajzolva, amely a delta ti hosszúságú, t egyenlő t időpontban keldő szakaszon egységnyi magasságú függvényt jelent. Ugye azt jelenti, hogy itt most van nekem egy egységnyi magasságú függvényem, ide is berajzoltam, ennek a magassága, ez pontosan egységnyi. Na most ennek a függvénynek a segítségével a G gerjesztő függvénynek ezt a szakaszát, amit itt narancsága vonallal fölrajzoltam, mint helyettesítő szakaszt, ezzel a függvénnyel tudnám helyettesíteni. Mit kellene ahhoz tennem, hogy ezt helyettesíteni tudjam? Ez egységnyi magasságú, ennek mennyi a magassága? Talán ide bekótázzuk ennek a magasságát. Ennek a magassága itt ennek a függvénynek, ez legyen a G-I, tehát ijedik intervallumban fölvett függvényértéke, vagy helyettesítő függvényértéke ennek a függvénynek. Ugye ennek a magassága a piros függvénynek egységnyi, ennek GI. Hogyan tudom a GI függvénynek ezt a szakaszát? Ugye? Ezt, ennek a függvény szakasznak a leírásáról van szó. Előállítani a piros függvénnyel, egyszerűen meg kell szoroznom a GI-vel ezt a függvényt. Tehát azt mondhatom, hogy G helyettesíthető, GT helyettesítése, egy függvény összeggel, egyen az ijedik intervallumát írjuk föl, tehát nem a legelején kezdem a képletet, akkor azt mondhatom, hogy a TI és TI plusz egyedik időpont között ezt a függvényt jól helyettesíti a D delta TI, TI, T minusz TI, szer delta ti, ugye ez ez a függvény, amit szerepelt, ugye ez az egységnyi magasságú függvény, amely a ti és i plusz egy időpontok között egységnyi értéket vesz föl. Ha ezt megszorzom a függvénynek ezen a szakaszon vett gi helyettesítő értékével, akkor előállítottam ezt a pici szakaszát ennek a függvénynek. Ugye ezt a kicsi szakaszát előállítottam. Ha most ebből veszek többet, i egyenlő 1-től végtelenig, veszem ezt az értéket, tehát egy i szerint veszem egy szummáját, nyilván valahol, ahol kezdődik a gerjesztés, onnan elindulva, ezt összezem ezeket az összegeket, akkor mit kapok? Azt kapom, mindegyes szakaszon helyettesítettem ezt a görbét egy-egy egyenessel, és kapok egy lépcsős függvényt. Kapok egy lépcsős függvényt, ezt a lépcsős függvényt, ezt nevezzük mondjuk G csillag T függvénynek. És azt mondhatjuk, hogy ez a G függvénynek, ugye mondtam, visszafelé fogom írni a képletet, a G függvénynek ez egy közelítése. Ugye ez egy közelítés ennek a függvénynek. Annál jobb közelítése, minél inkább a delta t értékét csökkentem. Tehát innen láthatjuk, hogy nyilvánvalóan előbb-utóbb ennek a delta t értéknek a csökkentésével a szummázásról integrálásra fogunk áttérni. Na már most akkor föltesszük a kérdést, hogyha itt volt a rendszer, a lineáris rendszerünk, most a bemenetére működtetjük ezt a GT gerjesztést, és keressük rá a Y választ. Keressük rá az YT válasz folyamatot. Akkor első lépésben a GT-t helyettesítő G csillag függvényre fogjuk megkeresni a választ, és látjuk már azt, hogyha határátmenetet veszünk majd delta t tart nullához, akkor nyilvánvalóan a közelítésünk az Y-ra vonatkozóan is helytálló lesz. Tehát ezek után azt mondhatjuk, itt a következő sorban, hogy az Y csillag T egyenlő helyettesítő függvény, amire azt mondhatjuk, hogy y közel egyenlő vele, ugye, ami az y függvénynek, a válaszfüggvénynek egy közelítése lesz, az nem más, mint a rendszeroperátor és a g csillag t függvény együttese, tehát a rendszernek a g csillag t függvényre adott válasza. Hát helyettesítsük be ide az a kapott szummát. A g csillag függvényt egy szummával tudtuk helyettesíteni, i egyenlő 1-től végtelenig, hogy az időben tekintetében nem tudjuk meddig tart, és ide beírhatjuk, hogy ez gi, gi-szer delta ti, t minusz ti, szer delta ti. Összeget kapjuk, ugye? Egyszerűen csak bejelentettük a fölött elő kifejezést, és működtettük rá az R rendszer jellemző operátort. Na most az R operátor továbbra is lineáris operátor, az összegzés is lineáris operáció, ezért adódóan a kettő egymással felcserélhető, és mondhatjuk azt, hogy a szummát vegyük előre, i egyenlő 1-től mondjuk végtelenig, i szerinti szummázása az RGI, delta ti, t minusz ti, delta ti mennyiségnek. Hát ez eddig rendben lenne. Na most mehetünk tovább természetesen ebben a vonatkozásban, és azt mondhatjuk, hogy a szorzás sorrendje az ilyen szempontból tetszőleges. Amit itt megkaptunk, ugye? Vagy nem is ezt csinálom most egyenlőre, bocsánat, van egy jobb elképzelésem. Na most akkor tekintsük ezt a továbbiakban, azt mondhatjuk, hogy itten a delta t értékét tartassuk nullához, delta ti tartson nullához. Ez mit fog eredményezni? Azt fog eredményezni, hogy szummából integrál lesz, és a delta t bőse parányi elemi pici függvények lesznek. Na most az időbeli lefolyását tekintve, hogy i egyenlő egyet nem tudjuk, hogy hol szerepel, úgy tekinthetjük, hogy akár a mínusz végtelentől jöhet a gerjesztés. Tehát amikor ezt integrálra alakítjuk, akkor a integrálási határoknak a mínusz végtelentől a plusz végtelen tekinthetjük, nem tudjuk, bármilyen időtartamra kiterjedhet ez a gerjesztés, és akkor azt kapjuk ezek után, hogy az R rendszerjellemző operátor, most itt fölcserélem egy pillanatra a sorrendet, előre írom a delta értéket. Mi lesz a delta ti-ből akkor, hogyha a delta t értékét zérusra tartatom, akkor a rendes Dirac delta lesz belőle, ugye? Tehát ide rendszeres írhatom, azzal a különbséggel, hogy egy eltolt Dirac delta függvényről van szó, mindenkor a t időpontban eltolt értékről lesz szó, tehát a t minusz tau, most tau lesz itt a függő idő, tehát az integrálás idő, r-szer t minusz tau lesz az r d delta i t minusz ti-ből, és a g függvény értékből, a gi függvény érték természetesen azt ténylegesen a függvény tau időpontbeli függvény értékét fogja jelenteni, és az integrálás az természetesen a d-tau szerint történik. Tehát ezt kapjuk akkor, hogyha a delta t-t zérushoz tartatjuk. Na most, ami itt megjelent, arra pedig ráismerünk, ugye ami itt megjelent, ez micsoda? Itt meg fönt van a táblám. Ugye? Ez nem más, mint a HT súlyfüggvénynek egy eltolt alakja, a T minusz tau időponthoz eltolt alakja. Tehát azt jelenti ezek után, még egyszer elért végét írva, most már a G csillag közelítés helyett a tényleges G érvényesül, tehát az Y csillag helyett az Y függvényre vonatkozhat a megállapításunk. Miszerint az Y válasz függvényt azt megkapjuk akkor, hogyha mínusz végtelentől integráljuk az R-szer, bocsánat, a H-szor, ha HT minusz tau szor G tau, tehát azt mondja, hogy a súlyfüggvény T minusz tau eltolt érték függvényével a függvényt, a gerjesztő függvényt összeszorozunk, és ezt a szorzatot integráljuk, akkor megkapjuk a válasz függvényt. Na most itt felmerül kérdés, meddig érdemes az integrálást végezni. Elvileg ugye itt plusz végtelen szerepelt az integrálásba, de vegyük azt észre, hogyha T értéke nagyobb lesz, mint a tau értéke nagyobb lesz, mint T, tehát ha tau nagyobb, mint T, ebből következik az, hogy a T minusz tau az kisebb lesz, mint nulla. Ugye? Ha pedig a t minusz tau kisebb, mint nulla, ezekre az értékekre a súlyfüggvénynek az értéke az zérus. Ugye a súlyfüggvény ott föl van rajzolva, itt meg talán látszik, hogy a nulla időpont előtti negatív időértékekre zérus értékű. Tehát nem érdemes az integrálással plusz végtelenig menni. Elegendő, hogyha az integrálást csak a t időpontig végezzük, hiszen a t-nél nagyobb tau időkre úgyis a ht zérus értéke miatt az integrandus zérus lenne. És ezt a kifejezést, ezt nevezzük konvolúciónak, mégpedig azt mondjuk, hogy ez nem más, mint a ht függvény, a ht minusz, hogy is írjam ezt, ez a ht minusz tau függvénynek az integrál, de ezt formálisan úgy jelöljük, hogy ez a súlyfüggvénynek és a gerjesztő függvénynek a konvolúciója. Ezt a konvolúciót egy ilyen csillaggal jelöljük, és ez azt jelenti, hogy ez a konvolúció. G függvényt konvolváljuk a ht súlyfüggvénnyel, akkor megkapjuk a megoldást. Tehát azt jelenti, ha ismerjük a súlyfüggvényt, akkor a súlyfüggvénnyel és ezzel a konvolúciós összefüggéssel ki tudjuk számítani bármely GT gerjesztésre adott rendszerválaszt a lineális rendszer esetében. Hát erre majd a házi feladat keretében egy példát is meg fognak tudni oldani. De azt mondjuk, hogy HT-t konvolváljuk. HT-t konvolváljuk a GT gerjesztés függvénnyel. Így. Na, tehát itt látjuk egy felhasználását, például a súlyfüggvénynek. Na, hát akkor tartsunk egy kis szünetet, és akkor szünet után pedig megismerkedünk egy másik jellegzetes rendszer tulajdonsággal, mégpedig a komplex frekvencia függvénnyel, ami periodikus gerjesztésre adott válasz esetében segít abban, hogy hogyan tudnánk a válaszfüggvényt egyszerűen meghatározni. Van-e valakinek kérdése? Tehát a következő témakör a lineális rendszerekkel kapcsolatban az lenne, hogy a lineális időinvariáns rendszernek a komplex frekvencia függvényét szeretnénk megismerni. Tehát lineáris időinvariáns rendszer, komplex frekvencia függvénye. Ebben az esetben azt tesszük, hogy a rendszer gerjesztéseként egy elemi harmonikus, komplex harmonikus gerjesztést működtetünk, és megnézzük azt, hogy a rendszer hogyan válaszol erre a gerjesztésre. Egy picit ellenítsük föl az elemi komplex harmonikussal kapcsolatos ismereteinket. Ugye a komplex számsíkon vehetünk egy egységsugarú kört, mondjuk talán ezt próbálja helyettesíteni az egységsugarú kört. Ez lenne a valós tengely. Ez lenne a képzetes tengely. Ugye ebben a tengelyben a komplex szám exponenciális alakját tekintve ide fölvehetünk egységnyi nagyságú, ugye itt ez egységsugarú kör, egy egységnyi nagyságú komplex számot, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek a vízszintes tengelye bezárt szöge, ez legyen omega t érték, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy elemi komplex szám, amely E ad omega t, szelvarázsoltam, E ad omega t alak, E ad i omega t alakú komplex számként tudjuk jellemezni, és erre az E ad i omega függvényre mondjuk azt, hogy ez egy elemi fazor, ez egy forgó vektor, ha úgy tetszik, a komplex síkon, hisz az omega t értéke változván, ez a vektor, ez körbe-körbe jár itt a valós tengelyen. T egyen nulla időpontban csak valós, 90 foknál ugye csak képzetes részre rendelkezik, és hasonlóképpen. Ha most veszük az E ad minusz I omega t-t, Az egy ezzel szimmetrikusan elhelyezkedő másik komplex szám, E ad mínusz I omega T. És ennek a kettőnek a segítségével azt mondhatjuk, hogy ha ezeket párba tekintjük, akkor azok a színusz és koszínusz közötti összefüggések is, amiket rendre alkalmazni szoktunk itt a komplex számoknál, ebből könnyen azonosítható, csak ha már itt tartunk, mutassunk rá, hiszen ezek a komplex számok, ezek vektorként összegződnek, tehát adott esetben, ugye mi lenne a koszínusz omega t, ugye ez a szakasz lenne a koszínusz omega t, hogyan állítható össze elő ebből a két vektorból a koszínusz omega t? Hát könnyen belátható, hogyha összeadjuk ezt a két vektort, az E ad I omega t-t. Ugye erre talán ráírom, hogy ez az E ad I omega t, ez az E ad mínusz I omega t. Ha kettőt összeadjuk, akkor a koszínusz gammának a koszínusz omega t-nek a kétszeresét kapjuk meg. Ugye tehát innen származik, innen is származhatott az az összefüggés, hogy a koszínusz omega t az nem más, mint egy kettedszerese, ugye ennek a két komplex számnak az összegének, az E ad I omega t plusz az E ad mínusz I omega t függvényeknek. Ugye? Hasonlóképpen, ugye ennek a derékszög háromszögnek ez a befogója, ez a színusz omega t. Ezt is elő tudjuk állítani a két komplex számból, hiszen a két komplex számnak a különbsége, ugye a különbsége lenne ez a komplex szám, az nem más, mint a kétszer színusz omega t. Persze ez a képzetes szám, az még egy ível való szorzást fog jelenteni. Tehát azt mondhatjuk, hogy a függőleges befogó, az íszer színusz omega t, az nem más, mint egy kettedszer a két vektor különbsége, E ad I omega t, mínusz E ad mínusz I omega t. Ugye ezt csak emlékeztető, színusz-koszínusz között átírás, majd mi is fogjuk használni itten a Fourier együtthatóknak az oda-vissza számításánál. A koszínusz-színusz és az exponenciális függvény, komplex exponenciális függvény közötti kapcsolatban rejlik. Na most ebben az esetben, amikor ezt a frekvencia függvényt keressük, akkor bemenetként egy ilyen elemi fazort tekintünk bemenetnek, egy elemi forgó komplex, egy elemi komplex számot, és azt nézzük meg, hogy erre mi a rendszernek a válasza. Szimbolikusan azt mondhatjuk, itt van a nagybetűs R rendszerünk. Most a bemeneten működtessük ezt az elemi fazort, az E ad I omega t-t, és nézzük meg a válaszfüggvényt. Mi lesz erre a rendszernek a válasza? Ilyen természetesen ez lesz a... nem is így írom. Tehát ez lesz a rendszerválasz, és ezt a rendszerválaszt fogjuk fölvenni valamilyen alakban. Ugye azt most csak jelölöm, hogy az R, E ad I omega t lesz ennek a rendszernek a válasza. Na most, hogyan keresjük ezt a választ? Ugye a választ azt mondhatjuk, hogy lineáris rendszer lévén szó, a periódusa az hasonló lesz, mint a bemenetnek a periódusa. Ugye ennek az E ad I omega t-vel jelölt elemi fazornak a periódusát az omega körfrekvencia jellemzi. A válaszfüggvény is ugyanezzel a körfrekvenciával fog jellemezni, ezért azt mondhatjuk, hogy a választ, a rendszer választ, tehát az R, E, I omega t rendszerválaszt, azt olyan alakba fogjuk keresni, hogy ez is valami E ad I omega t, de ennek valami h-szorosa, ennek valamilyen h-szorosa legyen. Ez a h, ez nem lesz konstans, ez is az I omegától, vagy az omegától fog függeni. Hát I omegával szoktuk jelölni ennek a függőségét. A függőségét így szoktuk jelölni. Ezek után azt mondhatjuk, hogy ez a h-val jelzett mennyiség, ez, amit ide rajzoltuk, ezt nevezzük komplex frekvencia függvénynek, és ebből a képletből azt mondhatjuk, hogy viszonylag egyszerűen ki is fejezhető, nem más, mint az E ad I omega t elemi komplex bemenetre adott rendszerválasz osztva E ad I omega t-vel. Ugye ezt az összefüggést egyszerűen rátrendezve a formálisan legalábbis az E ad I omega t-nek a komplex szekvencia függvénynek a összefüggését fel tudjuk írni. Na most nézzük azok után, hogy hogyan tudjuk ezt egy konkrét esetben egy tömegű lengőrendszerre alkalmazni. Csak megjegyzésként mondom, más szavakkal ezt dinamikus hajlékonyságnak is nevezik. hajlékonyságnak nevezik. Ebben a fölírásban persze HI omega T, HI omega T az nem kell hozzá, HI omega az a komplex számok halmazából kerül ki, tehát ez egy komplex mennyiség, mindjárt látni is fogjuk, ezért is nevezzük ezt komplex frekvencia függvénynek. Na, hát hogy kicsit kézzelfoghatóbb legyen, nézzük egy példa keretében. Legegyszerűbb példa, ugye mindig ez a bizonyos egytömegű kis lengő rendszerünk, egy jármű függőleges gerjesztett mozgása, de ebben az esetben a kis modellecskénket, ugye az egytömegből, rugóból, és fele párhuzamosan működő lineáris csillapítól álló rendszerünket. Ezt itt ellátjuk egy F gerjesztéssel, egy FT gerjesztő függvénnyel, ami most a mi esetünkben éj a dió meg a T függvénnyel legyen azonos. Tehát egy periodikus gerjesztés működjön a bemenete, és erre vagyunk kíváncsiak, hogy erre a válaszfüggvény adott esetben, ugye a válaszfüggvény alatt értelmezve ennek a tömegnek a függőleges ZT elmozdulását, az vajon milyen alakot ölt, és hogy ezt az alakot ebben a helyettesítésben tekintve vagy, meg fogjuk kapni a komplex frekvencia függvénynek konkrét alakját is. Na, hát ugye a szokásos eljárásunk, fölírjuk a mozgásegyenletet, itt van egy S rugómerevség, itt van egy D csillapítási tényező, most már a könyökünkön jön ki, hogy milyennek a rendszernek a mozgásegyenlete, legalábbis remélem, hogy azt tudjuk mondani, hogy az M-szer az E2 pont, ugye a gyorsulás, plusz a D-szer a Z pont, plusz S-szer Z, egyenlő a gerjesztéssel, így most erőgerjesztésről van szó, FT-vel, azaz az E a dió meg a T-vel. Egyenlő E a dió meg a T-vel. Ez lenne tehát a mozgás egyenletünk. Akinek ez még nem egészen egyértelmű így jön, az a hétvégén gyakorolja egy picit a mozgás egyenletek felírását. Na most. Nézzük akkor a konkrét megoldást. Azt mondtuk, hogy a megoldást keressük H-szor E a dió meg a T formában, tehát azt mondjuk, hogy az E függvény az H-szor, most az I omegát nem jelölöm benne, mint változót, H-szor E ad I omega T alakú megoldást keresünk. Ez lenne az E. Ha az E értékét ebben a formában keressük, akkor az E pont az ennek időszerinti deriváltjaként adódik. H komplex szám, de ebben a értelemben időfüggvényében konstans. Az E ad I omega T-nek a deriváltja pedig mi lesz? Ugye E a dió meg a deriváltja az, nem hallom, hát az I omega a T-nek a szorzója, tehát lesz I omegászor, E ad I omega T. Na, ezt most már tudhatjuk. Na most ez lesz az első derivált. Mi lesz akkor a második derivált? Az E2 pont, az H-szor, ugye az I omega T-t, az még egyszer lejön szorzóba, tehát lesz I omega T, csak I omega, nem I omega T, I omega a négyzeten, szer, E ad, I omega T. Na most ezt az I omega a négyzeten, az micsoda? Ugye I-nek a négyzete az mínusz 1, ugye? Tehát itt tovább írva, ez nem más, mint mínusz H-szor, omega négyzeten szer, E ad, I omega T. Ugye? Az I négyzet egyenlő mínusz 1 jelent meg itt az előjelben. Na most a kapott eredményeket behelyettesítjük a felírt mozgásegyenletünkbe, akkor kell a H-ra egy összefüggés kapjunk, azt mondja M-szer Z2 pont, tehát M-szer H-szor mínusz, ugye az E2 pont esetében volt itt egy mínusz előjel, talán megerősítem egy kicsit, omega négyzeten szer E ad I omega T, plusz ugye a D csillapítási tényezőször, D-szer a Z pontnak az értéke, az H-szor I omegászor E ad I omega T, ugye I omega T plusz S-szer az E értéke, azaz H-szor E ad I omega T, ez egyenlő a gerjesztéssel, az E ad I omega T-vel. Ezt az összefüggést kapjuk. Most ha megnézzük ennek a függvénynek a bal oldalát, akkor mindegyik tagban látjuk a H-szor E a dió meg a T mennyiséget, ezt ki is emelhetjük belőle, és akkor azt kapjuk, hogy ez mínusz M szer omega négyzet, plusz, ugye ebből a tagból mi marad? D-szer I-szer omega, Az utolsó tagból pedig marad egy S-szer, egy sima S. Ezt az egészet kell szoroznunk. H-szor E ad I omega T-vel, és egyenlő kell legyen E ad I omega E ad I omega T-vel. Na most mit mondhatunk E ad I omega T-ről? Azt mondhatjuk, hogy biztosan nem egyenlő nullával. Tehát ennek megfelelően, tehát E ad I omega T, ez nem egyenlő zérus. Ezért egyszerűsítettünk vele. És a H értékét onnan kifejezve, ugye E ad I omegával osztva itt egyet kapunk a jobb oldalon, innen eltűnik az exponenciális függvény, és megkapjuk belőle, hogy ezek szerint a H komplex frekvencia függvény, most jelölöm, hogy ez ugye I-től és I omegától függő mennyiség, ez nem más, mint 1 per, ugye a valós részeket, ha összevonom, ugye a valós részt ad, valós mennyiséget ad a S és a mínusz M-szer omega négyzet, tehát ide azt írhatom, hogy S mínusz M-szer omega négyzet plusz I-szer D-szer omega összefüggésre jutunk, amely komplex számot jelent. Egy komplex számot jelent, és azt mondja, ez a komplex szám, ez rendelkezik valamilyen valós résszel, egyenlő erre H plusz imaginárius résszel, tehát valós és képzetes része is lesz, ugye, hogy tudjuk ezt kiszámítani, ugye a nevezőnek a konjugáltjával megszorozva az egyenletet, ezt ki is tudjuk számítani. Tehát végül is kaptunk egy olyan értéket, egy komplex számot, ami azt mondja, hogy a kapott válasz a rendszerre, hogyha ez az elemi fazorra bemenet, akkor a válasz függvény az ennek a H-szorosa lesz, a H az egy komplex szám. Na most mit jelent ez a mi esetünkben? Azt jelenti, hogy a kimenet is, végül a végsősorban a kimenet is egy E ad I omega T szerinti változó komplex mennyiség lesz. Hasonló jellege lesz, mint a bemenet, csupán két dologban fog tőle eltérni. Ugye a nagyságát tekintve van ennek a H-nek egy abszolút értéke, tehát beszélünk a H-nak az abszolút értékéről. Talán folyék, húzom meg kicsit a táblát. De nem ezt. Ugye itt beszélhetünk az abszolút érték H-ról. H-i omega. Ugye az formálisan azt jelenti, hogy a REH a négyzetem plusz imaginárius H a négyzetemből van négyzetgyök. Ugye? És van egy fáz, ez lenne az abszolút érték. Érték. És van egy fázis szög, amire azt mondhatunk, van egy tangens, mondjuk pszivel jelölt fázis szög, ami a két, azaz a résznek, a valós és a képzetes résznek a hányadosa, imaginárius H per reális H, tehát a valós és a képzetes és hányadosaként adódik a tangense, erre pedig azt mondjuk, ez egy fázis szög. Ez egy fázis szög. Ami azt jelenti ezek után, hogy a kimenet, ugye, ennek a H-nak és az E ad I omega-nek a szorzata azt jelenti, hogy ez is egy forgó komplex szám lesz, egy forgó vektor lesz a komplex számsíkon, de mind amplitúdójában, ugye H mértékben, amplitúdójában, mind pedig helyzetében, a fázis helyzetében ettől eltérő lesz. Azaz, ha ez a bemenet, akkor ide alá megpróbálom felrajzolni, mi lesz a válaszfüggvény. Azt jelenti, hogy ha itt volt az egységsugarú kör, csak halványan rajzolom, mert most ugye nincsen rá szükségem, csak jelképesen, sikerülne, akkor jó lenne, mindegy. Ez azt jelenti, hogy ez is egy forgó vektor lesz, de amplitúdóját tekintve nagyobb, nem biztos, hogy nagyobb, H-szoros lesz, én most a H-t egynél nagyobbra vettem, tehát azt mondtam, hogy ez pozitív. Amplitúdóját tekintve pozitív lesz, ha ez volt a bemenet, mégiscsak talán ide rajzolom, ez volt az E ad I omega T bemenet, akkor erre adott válasz, az egy exponenciális mennyiség lesz. Itt lesz a H-szor E ad I omega T válaszfüggvény itt lesz, amely két dologban fog eltérni ettől a bemenettől. Ugye az abszolút értékét tekintve a mérete, abszolút érték H, az nagyobb lesz, és ennek megfelelően a fázis helyzete is más lesz, hiszen ennek a mindenkori helyzetét, ezt a helyzetét, omega T plusz C alakban tudom fölírni. Tehát ez a szög, ez omega t plusz psi nagyságú szöget fog jelenteni. A fázis helyzete, itt tudjuk mérni a psi fázis szöget. A bemenethez képest fázisában és amplitúdójában eltérő, de harmonikus megoldást fogunk kapni, és ennek a harmonikus megoldásnak a viszonyát a gerjesztéshez képest pontosan ez a komplex frekvencia függvény adja meg. Na most, az ilyen vektort, amelyik ugyanígy forgó vektor, de nem egységnyi hosszúságú és fázis helyzetét tekintve omega t-től egy psi fázissöggel eltér, erre azt mondhatjuk, hogy ez egy általános fazor. Fazor, és akkor azt fogalmazhatjuk meg, hogy egy lineáris rendszer esetében, ha egy elemi fazorra bemenet a rendszernek, akkor válasz is egy fazor lesz, de az egy általános fazor lesz, adott fázishelyzettel és adott egytől eltérő, adott esetben egytől eltérő amplitúdóval. Na most mire jó nekünk ez az egész, nyugodtan föltehetik ezt a kérdést? Hát arra lesz jó, hogy nem sokára következőkben a pályagerjesztésekkel fogunk foglalkozni, és azt fogjuk látni, hogy a pályagerjesztések kezelésénél ezzel a komplex frekvencia függvénnyel a megoldásra vonatkozóan anélkül tudunk nyilatkozni, hogy ténylegesen a rendszert, differencia egyenletét meg kellene oldanunk. Nézzük meg ennek a példáját, mire gondolok. Egy kicsit előrevetít a pályagerjesztésnek az értékét, a gerjesztéseknek a vizsgálatát. Tételezzük fel azt, hogy van egy a rendszer gerjesztése legyen periódikus függvény. Ugye mi a tulajdonságai, ezt majd mindjárt tárgyalni fogjuk, de most bocsássuk előre, ezt egyenlőre tudjuk. Akkor azt matematikára visszatekintünk, legközelebb mindjárt átveszünk, azt tudjuk, hogyha G egy periódikus függvény, akkor talán még itten folytassuk annyiban, hogy van neki egy T periódus ideje, akkor van egy omega egyenlő 2 pi per nagy T alap körfrekvencia, vagy alapharmonikus. Alapharmonikus vagy alapkörfrekvencia ennek a függvénynek, és hát matematikából megtanultuk, hogy ha ez a G függvény, ez egy periodikus függvény, akkor felírható Fourier sorával, azaz felírható valami, hát és akkor most a Fourier sorban a komplex GT felírható komplex Fourier sorával, ami azt jelenti, hogy GT-nek létezik egy felírása, amely azt mondja, hogy ez egy összeg, szumma, ugye a teljes függvényt föl szeretnénk írni, akkor ezt az összegzés, ez J egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig tartóan áll a CJ komplex Fourier együtthatóból, és a hozzátartozó E ad I omega J T periódikus összetevőből, ahol omega J egyenlő J-szer omega, vagy legyen inkább akkor ez omega 0, hogy könnyebben tudjuk azonosítani, J-szer omega 0 kitételnek felel meg, tehát az alapharmonikusnak a J-szeresét jelenti mindenkor az omega J körfrekvencia. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye ezen körfrekvenciájú periódikus függvények, ezek egymással nem helyettesíthetők, lineárisan függetlenek egymástól, és ilyen elemeknek a végtelen sokaságából tetszeleges pontossággal ugye előállítható egy periódikus függvény. Na most ezt előre bocsátottam, ezt majd mindjárt tárgyaljuk. Amiért ezt előre hoztam, ha felmerül az a kérdés, hogyha most van megint a jól ismert rendszerünk, és most a bemeneten ezt a periódikus GT függvényt működtetjük, akkor ennek a válasza valamilyen YT függvény vajon hogyan állítható elő? Hát nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy az Y válasz formálisan könnyű fölírni. Y válasz az nem más, mint a rendszer válasza, a GT bemenetre, a gerjesztésre adott válasza. Na most itt jön be a komplex Fourier együtthatóval való helyettesítés, amikor is azt mondhatjuk, hogy a G függvény helyettesíti a komplex Fourier sorával, azaz a rendszer jellemző operátort erre az összegre, erre a függvény összegre, G egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig tartó komplex függvény összegre, CJ-szer E ad I omega JT. Függvény összegre kell működtetnünk. Na most ugye megint csak arról van szó, hogy az R-rendszer jellemző operátor lináris, az összegzés is lináris operáció, ezért a kettőnek a sorrendjét felcserélhetjük. Azaz írhatjuk azt, hogy ez nem más, mint szumma, J egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig, R CJ szer E ad I omega JT. Ezt a dolgot tudjuk első részben felírni. Na most mit találtunk itt? Ugye azt találtuk itt, hogy az Y függvény az ebben az egyben felírhatóvá vált. Most ha más oldalról fogalmazzuk meg, másképpen, azt mondja, hogy YT az is periodikus függvény. Függvény. Ugye, tehát YT önmagában is periodikus függvény, már pedig a YT periodikus függvény, akkor ugyanolyan tulajdonságú függvény, mint ahogy a kiinduló gerjesztő függvény volt. Tehát ugyanazok a szabályok érvényesek rá. Nevezetesen most a mi szempontunkból az a lényeges, hogy akkor ő is felírható komplex Fourier sorával, függvény, tehát felírható komplex Fourier sorával. Hogyan néz neki Y komplex Fourier sora? Ugyanúgy néz neki, hogy a G függvénynek a komplex Fourier sora kinézett. Ugye ott is van egy J egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig való összeg. A különbség az, hogy ugye itt C-vel jelöltem a gerjesztésnek a komplex Fourier együtthatóit, nyilván az Y függvénynek ettől eltérő, mondjuk D-vel jelölt, DJ-vel jelölt komplex Fourier együtthatói lesznek, de egyébként ő is E ad I omega J T alakban írható föl a komplex összetevőkkel. Na most ezt a két összefüggést, ha összehasonlítjuk, ugye mind a kettő érvényes, tehát ezt a csillag összefüggést ide melléje írom, akkor szépen látszik az, hogy ez a szumma ugyanaz a szumma, I egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig, RCJ, E ad I omega J T szummát még egyszer ide melléje írtam, tehát ide a csillag egyenletet beletesítettem. Látjuk azt, hogy ugyanannak a függvény sorozatnak, hogyha egymással azonosak, az csak akkor lehetséges, hogyha az együtthatók is azonosak. Tehát ebből következik, hogy a DJ komplex Fourier együtthatóknak meg kell egyezniük a rendszerjellemző operátor és a CJ sorozatával. Igen, tehát azt jelenti, hogy itten... Igen. Tehát azt kaptuk, hogy a DJ egyenlő R CJ. Na most még akkor azt kell nekünk megnézni, hogy a komplex Fourier együttható, vagyis a komplex frekvenciafüggvény segítségével a rendszerjellemző operátor, a mi esetünkben a H J omega volt, segítségével egy egybemenetű, egykimenetű, tehát sisó rendszer gerjesztésre adott válaszának meghatározását tűzzük ki célul. Tehát tételezzük, vagy ismerjük a rendszernek a súlyfüggvényét, amely tehát a Dirac deltára adott válasz, és ennek alapján szeretnénk megállapítást tenni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ebből egy adott gerjesztésre adott választ megadni. Ez egyébként a konvolúciós jelenség lesz, a konvolúciós meghatározás. Na most ebből miből indulhatunk ki? Tételezzük meg, hogy van egy gerjesztés, egy tetszeles gerjesztő függvényünk. Az időbeli lefolyását tekintve itt egy darabon fölrajzolom. Tehát itt van egy GT gerjesztő függvény, egy szempontból azért egy monoton valamilyen függvény legyen. Tehát itt van egy ilyen gerjesztő függvény, és persze folytatódik, ez nem feltétlenül csak pozitív érték, de csak egy szakaszát rajzoltam föl. Adva legyen tehát ez a gerjesztő függvény, és erre való válaszát szeretnénk a rendszernek megalkotni. Hát a megalkotást tételezzük fel azt, hogy felosztjuk ezt az időbeli lefolyást időben, ha nem feltétlenül állandó, de delta t méretű intervallumokra. Elegedően sűrűn felosztjuk ezt a G-függvényt, ez lenne tehát a GT gerjesztő függvény, felosztjuk intervallumokra. Olyan kicsi intervallumokra osztjuk fel, hogy egy-egy intervallumon belül egy konstans értékkel való közelítés, az jó közelítésnek számoljon, számítson. Legyen ez a kiválasztott szakasz, amit itt most vizsgálat tárgyává teszünk, a TI-edik időponttól a TI plusz egyedik időpontig terjedő szakasz, és ennek a szélessége, ez a tartományi szélesség, ez pedig legyen delta TI. Tehát nem feltétlen azonos osztásköz van, de természetesen praktikus szempontjai vannak az azonos osztásköznek is. Na most, vezessünk be egy Dirac delta helyettesítőt. Eltolt függvényt. Magyarul azt szeretném mondani, hogy ebben a TI időpillanatban definiálok egy Dirac delta-szerű függvényt, amelyre azt fogom mondani, hogy úgy fogom jelölni Dirac delta TI. Úgy fog kinézni, hogy eltolom a függvény kezdeti pontját a TI időpillanatban, tehát ide igazából a T-TI különbséget fogom szemléltetni, T-TI különbség lesz az argumentum, ez azt jelenti, hogy a nulla helyet ugye a T időpontban fogja fölvenni, tehát itt jelentkezne a, csak halványan rajzolom, a Dirac delta függvény, de nem egy ilyen végtelen magas, végtelen keskeny Dirac deltát veszek, hanem az epsilon szélegységnek a delta T mértéket veszem föl. Tehát azt mondom, hogy ez egy olyan kis függvény lesz, de talán külön fölrajzolom, nem akarom azt a függvényt jobban összefirkálni, de azt jelenti, hogy ide, itt van a TI időpont, itt a TI plusz egyedik időpont, ebben az időpontban fölveszek ide egy függvényt, ezt a Dirac delta helyettesítőt, ez lesz nekem delta TI függvényem, T plusz TI függvényem, amely tehát a TI időpontban lesz nulla, odáig nulla lesz, delta TI ideig, delta TI a szélessége ennek az impulzusnak. Ebből adódóan a magassága mekkora lenne, ahhoz, hogy egy Dirac delta jellegű legyen, ezért a magassága az 1 per delta TI lenne. Ugye? Így biztosítottam azt, hogy a függvénynek az integrálja, hogy a Dirac deltától elvettük, az pontosan egységnyi legyen. Na most hogyan tudok ebből egységnyi függvényt csinálni? Hogyha ennek a függvénynek a magassága 1 per delta TI, akkor hogyan lesz ez egységnyi magasság, hogyha megszorzom delta TI-vel? Tehát azt jelenti, hogyha itt most veszek egy másik függvényt, pirossal írom, delta TI, T minusz TI függvényt, ha megszorzom a delta T-vel, akkor egy olyan függvényt fogok kapni, aminek a lefutása ugyanilyen, ugye, ahol nulla volt ott az értéken, nulla lesz, de a magassága innentől kezdve, ugye ez a magasság, ez 1 per delta TI szorozva delta TI-vel, tehát végül is ez egységi magassági függvényt jelentett. Tehát kaptam egy olyan függvényt, ezt pirossal rajzolva, amely a delta TI hosszúságú, T egyenlő T időpontban kezdő szakaszon egységnyi magasságú függvényt jelent. Ugye azt jelenti, hogy itt most van nekem egy egységnyi magasságú függvényem, ide is berajzoltam, ennek a magassága, ez pontosan egységnyi. Na most ennek a függvénynek a segítségével a G gerjesztő függvénynek ezt a szakaszát, amit itt narancsága vonallal fölrajzoltam, mint helyettesítő szakaszt, ezzel a függvénnyel tudnám helyettesíteni. Mit kellene ahhoz tennem, hogy ezt helyettesíteni tudjam? Ez egységnyi magasságú, ennek mennyi a magassága? Talán ide bekótázzuk ennek a magasságát. Ennek a magassága itt ennek a függvénynek, ez legyen a G I Tehát ijedik intervallumban fölvett függvényértéke, vagy helyettesítő függvényértéke ennek a függvénynek. Ugye ennek a magassága a piros függvénynek egységnyi, ennek g-i. Hogyan tudom a g-i függvénynek ezt a szakaszát? Ugye? Ennek a függvény szakasznak a leírásáról van szó. Előállítani a piros függvénnyel, egyszerűen meg kell szoroznom a g-ivel ezt a függvényt. Tehát azt mondhatom, hogy g helyettesíthető, gt helyettesítése egy függvény összeggel egyen az ijedik intervallumát írjuk föl, tehát nem a legelején kezdem a képletet, akkor azt mondhatom, hogy a TI és TI plusz egyedik időpont között ezt a függvényt jól helyettesíti a d delta t minusz TI szer delta TI, ugye ez a függvény, amit szerepelt, ugye ez az egységnyi magasságú függvény, amely a TI és I plusz egy időpontok között egységnyi értéket vesz föl. Ha ezt megszorzom a függvénynek ezen a szakaszon vett GI helyettesítő értékével, akkor előállítottam ezt a pici szakaszát ennek a függvénynek. Ugye ezt a kicsi szakaszát előállítottam. Ha most ebből veszek többet, I egyenlő 1-től végtelenig, veszem ezt az értéket, tehát egy I szerint veszem egy szummáját, mivel valahol, ahol kezdődik a gerjesztés, onnan elindulva, ezt összezem ezeket az összegeket, akkor mit kapok? Azt kapom, mindegyes szakaszon helyettesítettem ezt a görbét egy-egy egyenessel, és kapok egy lépcsős függvényt. Kapok egy lépcsős függvényt, ezt a lépcsős függvényt, ezt nevezzük mondjuk G csillag T függvénynek, és azt mondhatjuk, hogy ez a G függvénynek, ugye mondtam, visszafelé fog írni a képletet, a G függvénynek ez egy közelítése. Ugye ez egy közelítés ennek a függvénynek, annál jobb közelítése, minél inkább a delta t értékét csökkentem. Tehát innen láthatjuk, hogy nyilvánvalóan előbb-utóbb ennek a delta t értéknek a csökkentésével a szummázásról integrálásra fogunk áttérni. Na már most akkor föltesszük a kérdést, hogyha itt volt a rendszer, a lineáris rendszerünk, most a bemenetére működtetjük ezt a GT gerjesztést, és keressük rá a y választ. Keressük rá az yt válasz folyamatot. Akkor első lépésben a gt-t helyettesítő g-csillag függvényre fogjuk megkeresni a választ, és látjuk már azt, hogyha határátmenetet veszünk majd delta t tart nullához, akkor nyilvánvalóan a közelítésünk az y-ra vonatkozóan is helytálló lesz. Tehát ezek után azt mondhatjuk, itt a következő sorban, hogy az y-csillag t egyenlő helyettesítő függvény, amire azt mondhatjuk, hogy y közel egyenlő vele, ugye, ami az y függvénynek, a válasz függvénynek egy közelítése lesz, az nem más, mint a rendszeroperátor és a g csillag t függvény együttese, tehát a rendszernek a g csillag t függvényre adott válasza. Hát helyettesítsük be ide az a kapott szummát. A g csillag függvényt egy szummával tudtuk helyettesíteni, i egyenlő 1-től végtelenig, hogy az időben tekintetében nem tudjuk meddig tart, és ide beírhatjuk, hogy ez GI, GI szer delta TI, T minusz TI, szer delta TI összeget kapjuk. Ugye? Egyszerűen csak behelyettesítettük a fölött előre kifejezést, és működtettük rá az R rendszer jellemző operátort. Na most az R operátor továbbra is lineáris operátor, az összegzés is lineáris operáció, ezből adódóan a kettő egymással felcserélhető, és mondhatjuk azt, hogy a szummát vegyük előre, i egyenlő 1-től mondjuk végtelenig, i szerinti szummázása az RGI delta TI T minusz TI delta TI delta TI mennyiségnek. Hát ez eddig rendben lenne. Na most mehetünk tovább természetesen ebben a vonatkozásban, és azt mondhatjuk, hogy a szorzás sorrendje az ilyen szempontból tetszőleges. Amit itt megkaptunk, ugye? Vagy nem is ezt csinálom most egyenlőre, bocsánat. Van egy jobb elképzelésem. Na most akkor tekintsük ezt a továbbiakban. Azt mondhatjuk, hogy itten a delta t értékét tartassuk nullához. Delta ti tartson nullához. Ez mit fog eredményezni? Azt fog eredményezni, hogy szummából integrál lesz, és a delta t bőrse parányi elemi pici függvények lesznek. Na most az időbeli lefolyását tekintve, hogy a t egyenlő egyet nem tudjuk, hogy hol szerepel, úgy tekinthetjük, hogy akár a mínusz végtelentől jöhet a gerjesztés. Tehát amikor ezt integrálra alakítjuk, akkor a integrálási határoknak a mínusz végtelentől a plusz végtelen tekinthetjük. Nem tudjuk, bármilyen időtartamra kiterjedhet ez a gerjesztés. És akkor azt kapjuk ezek után, hogy az R rendszerjellemző operátor, most itt fölcserélem egy pillanatra a sorrendet, előre írom a delta értéket. Mi lesz a delta-delta t-iből akkor, hogyha a delta t értékét zérusra tartatom, akkor a rendes Dirac delta lesz belőle, ugye? Tehát ide rendszeres írhatom, azzal a különbséggel, hogy egy eltolt Dirac delta függvényről van szó, mindenkor a t időpontban eltolt értékről lesz szó, tehát a t minusz tau, most tau lesz itt a függő idő, tehát az integrálási idő, R-szer t minusz tau lesz az R delta i t minusz ti-ből, és a g függvény értékből, a gi függvény érték természetesen azt ténylegesen a függvény tau időpontbeli függvény értékét fogja jelenteni, és az integrálás az természetesen a d-tau szerint történik. Tehát ezt kapjuk akkor, hogyha a delta t-t zérushoz tartatjuk. Na most, amit megjelent, arra pedig ráismerünk. Ugye, amit megjelent, ez micsoda? Itt meg fönt van a táblám. Ugye? Ez nem más, mint a HT súlyfüggvénynek egy eltolt alakja, a T minusz tau időponthoz eltolt alakja. Tehát azt jelenti ezek után, még egyszer elejét végét írva, most már a G csillag közelítés helyett a tényleges G érvényesül, tehát az Y csillag helyett az Y függvényre vonatkozhat a megállapításunk. Mi szerint az Y válasz függvényt azt megkapjuk akkor, hogyha mínusz végtelentől integráljuk az R-szer, bocsánat, a H-szor, ha HT minusz tau szor G tau, tehát azt mondja, hogy a súlyfüggvény T minusz tau rendszer, és ezen belül a vevé egy véletlen esemény. Tehát ebben az esetben a statisztikai jellemzést tudunk majd adni magára az egész gerjesztési folyamatra, és ennek megfelelően a válasz folyamatra is statisztikus jellemzőket tudunk adni. Az aperiodikus gerjesztésre még egy pillanatra vissza kell térnünk, valamilyen módon azonban ezt a pályagerjesztést is jellemezni kell. Egy jellemzést erre is adhatunk, mégpedig az, hogy ez véges kiterjedésű legyen ez a pályagerjesztés, ami azt jelenti, hogy ha időben tekintjük, akkor időbeli lefolyását, vagy úgy tetszik, időbeli integráltját tekintve, ez egy véges mennyiség legyen. Tehát, ha az abszolút értékét integráljuk, az abszolút érték gt dt, ezt mínusz végtelentől plusz végtelenig integráljuk, akkor mégis véges legyen, tehát ennek az integrált értéke végtelennél kisebb legyen. A kezelésének ez a feltétele lesz. Na hát eltelvén az időnk, mai alkalommal felvázoltuk tehát a lehetséges módokat, és a utolsó héten még egy dinamika óra keretében meglátjuk, hogy ezeket a pályegyenlenségeket hogyan tudjuk kezelni, legalábbis bizonyos vonatkozásában, a dinamikában eddig megtanult módszerekkel. Van-e kérdés? Akkor köszönöm a figyelmet, és találkozunk pénteken hajtástechnika keretében.